Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Maradjon a helyén a gyülekezet, most pedig hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. következő szakaszát. Miklós Kata fogja felolvasni nekünk.
20. hónapja. Mit hiszel a Szent Élettől? Hiszel először, hogy ő valóságos és örök Isten az Atyával és a Fiúval. Másodszor, hogy ő neked is adatott, engem igaz hit által Krisztusnak és Krisztus minden jó tételényeinek részesévé tesz, vigasztal és vele marad örökké.
Köszönjük szépen! Ami további segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette és alkotta az eget és a földet. Most pedig hallgassuk meg a lekciót, amint írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az első 9 verset olvasom. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Azt gondolod, te ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől. Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut, majd osztály részül mindenkinek, aki a jót cselekszi. Zsidónak elsősorban, de görögnek is. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy eléd jöhetünk, és olyan Istenünk vagy, aki szabad utat adtál nekünk a kegyelemhez. És ki akarsz bennünket hozni egy hamis, ítélkező szemléletmódból, amivel önmagunkat is sújthatjuk, illetve a mellettünk élő embereket. Köszönjük, hogy amikor a te néped tagjai leszünk, akkor kijövünk ebből az állapotból, ebből a helyzetből, és mi magunk sem vagyunk már ítélet alatt, ha kegyelmedben járunk, illetve mások sincsenek mi általunk ítélet alatt, és ők is szabadokká válhatnak. Attól, hogy megérthessük ezt a titkot, amit Krisztus ad nekünk ajándékul, hogy egy másfajta, szabadabb életet tudjunk élni már itt a Földön, amikor is mi elvesszük a bűnbocsánat és a kegyelem ajándékát az Istennel való élő kapcsolatunknak, mindennapi lehetőségét, add meg, hogy valóban tudjunk ebben járni, boldogan és örömmel, hogy másoknak is tudjuk vinni Isten jóságát, megtérésre ösztönző szeretetét. Így kérjük, hogy ezen az Isten tisztelten tisztítsd meg a mi szívünket és gondolatainkat, és add, hogy benned találjunk örömöt és békességet mindnyájan. Amen. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliumából a 7. fejezetből, az első 6 verset olvasom. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, A magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Foglaljon helyet a gyülekezet. A mai istentiszteleten egyrészt az ítélkezésről szeretnék szólni, másrészt pedig az Isten ítéletéről. A kettő között óriási különbség van. Erről beszél nekünk Krisztus is, amikor mintegy megtiltja nekünk azt, hogy mi ne ítéljünk. Másrészt pedig a Szentírás többször felhoz olyan szakaszokat, amiben azért láthatjuk az ítéletet, hogy mi az, ami bűn, illetve mit ne cselekedjünk. Ezért aztán egy keveredés lehet a lelkünkben, hogy akkor most mi van? Most akkor meg kell ítélnünk a bűnt, vagy nem kell megítélnünk, vagy hogyan járjunk akkor el önmagunkkal való kapcsolatunkban, illetve az emberekkel való kapcsolatunkban is. Az ítélet, mint szó, ami itt szerepel az Új Szövetségben, az annyit is jelent, hogy elkülöníteni, osztályozni, kiválasztani, értékelni. Tehát valamit elválasztani attól, ami nem tartozik oda, osztályozni azt, egyfajta értéket kimondani. Kimondani, hogy mi az, ami helytelen, és mi az, ami helyes. Ugye mondhatjuk azt, ha ezt elvennék tőlünk, akkor nagy bajban lennék, mert azért szükséges az emberi életben az, hogy mi értéket tudjunk mondani, vagy osztályozzuk az élet dolgait, mindazt, amit tapasztalunk, mert hát azért ez is hozzátartozik az emberségünkhöz, hogy tudjunk különbséget tenni jó és rossz között. Amit a Rómabeliekhez írott levélben Pál apostol mond, az egybehangzik Krisztus szavával, amikor a hegyi beszédben mondja azt, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Tehát Krisztus, amikor a ne ítélj parancsát mondja, akkor azt mondja, hogy mi ne is ítéljünk, mert ugyanazt a mértéket fogjuk visszakapni, és azon ítélet alá fogunk esni, amilyennel mi ítélünk másokat. Pál apostol is ugyanezt vizsgálja, és azt mondja, hogy nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el. Hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Aztán közben beszél Isten igazságos ítéletéről, ami sújtja azokat, akik helytelenül cselekszenek, de aztán azt mondja, hogy amikor te ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, közben magad is ugyanazt cselekszed, akkor te megmenekülsz az ítélettől, vagyis van az emberben egy ilyen képesség vagy készség, hogy valahogy túlélje a rosszat, hogy a jó oldalára áll. Ugye? Hogyha én a jó oldalára állok, és mondjuk sokszor beszélünk a rosszról, akkor már rám a gyanú árnyéka nem annyira vetül. Ha én mindig hangsúlyozom, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor én már az igazság oldalán állok. Ez az a hamis kép, amiben az ember belekerül, és ő önmagát fölhatalmazza, rá tudja, mi a jó és mi a rossz, és odaállok az igazság oldalára, és én megmondom. Ami egy adott esetben lehet egy ítélkezés is, mások felett. És erre mondja Pál apostol, hogy nehogy azt hidd, amikor te beálltál, vagy átálltál erre az oldalra, hogy te bármitől is megmenekülsz. Mert egyrészt te magad is alatta vagy azoknak a dolgoknak, amit megítéltél, mert nem váltál tökéletessé. Mert benned is ott van a bűn, és ott van a hibának ugyanaz a lehetősége, csak te már nem mondod ki magadról, mert te a jó oldalra álltál. És azon a helyen nem beszélsz saját magad bűnéről, csak mindig a máséról. És ezért aztán egy nagyon érdekes gondolatmenetet mond Pál apostol, hogy látszólag a másik embernek van szüksége, úgymond a megtérésre, akit én ítélek, és Pál apostol azt mondja, hogy neked van szükséged a megtérésre, aki ítélsz. Mert megveted az Isten jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, így mondja, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz. Micsoda összekeveredés van, hogy az ember önigazultá tud válni abban a pillanatban, amikor ő az igazsággal csak felszínes módon találkozik, és önmagát úgymond oda teszi az igazság oldalára, elfeledkezik arról, hogy attól, mert átálltam most azt mondom a másik oldalra, attól még nem változott meg a helyzetem az Isten előtt. Ezért sokan vannak, akik felszínesen vallják, hogy így mondjam, az Isten kegyelmét is, vagy az Isten igazságát, mert egyszerűen csak pártolói lesznek annak, csak egyet értenek vele, de igazából nem mennek át az Isten iránti megtérésen, hogy őszintén a szívükben Isten felé nyitnának, hanem képviselői lesznek, úgymond, egyfajta igazságnak a bűnnel szemben, és ennek lesznek a harcosai. És ezáltal hiszik azt, hogy ők már megigazultak, mert harcolnak a rosszal szemben. És közben ők maguk is még benne vannak, és nagyobb ítéletet fog magára venni az, és ez benne a döbbenet, hogy miközben én harcolok a rosszal szemben, de az Istennel nem rendeztem el az én dolgaimat, én nagyobb ítéletet fogok magamra vonni, annál, mint aki nem ítél. Vagyis még nagyobb csapdába kerültem bele, ha nem értettem meg, hogy mit jelent az Isten kegyelme az én számomra, és szeretete, és a megváltás. Mert akkor önmagam ellen dolgozok ezerszeresen. Mert én azt hiszem, hogy már minden jó, de közben nem veszem észre, hogy Isten kivette a kezemből az ítélkezést. És ez a lényeg. Mert amikor ítélkezem, akkor arról teszek tanúbizonyságot, hogy nem értettem meg az Isten kegyelmét. Nem mentem be a megtérésnek és ennek az egész folyamatnak a kapuján, és nem értettem meg. Mert ez a bizonyítéka. Mert ha megértettem volna, akkor számomra az lenne az egyértelmű, hogy én most már, tudván ugye az igazságot és sok mindent, de nem ítélek. Innen tudom leghamarabb észrevenni magamon, hogyha önvizsgálatot tartok, hogy valóban az Isten kegyelmében járok, vagy nem. Nagyon hamar eldőlhet, hogyha az ember őszinte így önmagával, hogy mi lakozik a szívében, illetve eldől az, hogy akkor nem értettük meg azt a szabadságot, amiben Isten akar bennünket járatni. Tehát ezért mondja Pál, hogy magadnak gyűjtesz haragot a harag napjára, amikor Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni, akik álhatatosan jó cselekedve törekedtek dicsőségre, megbecsülésre, ők megkapják a halhatatlanságot, az örök életet, azok pedig, akik visszájkodók és ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. És aztán beszél arról, hogy annak az embernek a lelke, aki a rosszat választja, és ez egy tudatos választásról van szó, ott a lelkében gyötrelem van, és szorongás lesz benne. Na most miért is beszélek erről? Mert nem gondolom azt, hogy mi mindannyian ítélkezők lennénk, és hogy ez lenne a fő vonalunk, de megkísért bennünket. És azért jó, most ezt szeretném körbejárni, hogy akkor helyesen lássuk egyrészt a helyzetünket és a viszonyulásunkat, hogy akkor hogyan tudunk ebből a csapdából kijönni, illetve a szálka gerenda elv, ami azért ott van az életben, hogy ugye mi ki akarnánk venni a másik szeméből a szálkát, mert úgy irítál bennünket. Ez olyan, hogy meglátom, egy nagyon kényes hely ez a példa, hogy a szemében a szálka. Szinte hát lehetetlen dolog, hogy valakinek a szemébe kerül a szálka, és én nem segítek. Nem? Vagy legalábbis úgy gondolom, hogy segítségre szorul. Tehát egy olyan képtelen dolog ez, hogy akkor én mondjuk ezzel nem foglalkoznék. És ez a fajta kényszeredettség ott van bennem, hogy hát nekem ugye segítenem kell, és ott a probléma, hogy azért nem tud segíteni, vagy azért nem tud kivenni, mert nálad gerenda van. És nem mondja azt Jézus, hogy ne segíts, vagy ne vegyük ki a másik szeméből ugye a szálkát. Nem azt mondja, hogy eleve lehetetlen dolog. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád szeméből a szálkát. Tehát egy kicsit, amikor erről az ígéről beszélünk, akkor mindig úgy beszélünk, hogy hát ezt ne csináld. Tehát ez szálka, gerenda, ez úgy sem megy, mert Jézus azt mondta, ez nem lesz hatékony. De azt is mondja Jézus, hogy egy esetben igen. Ha helyes a te látásmódod, és már a te szemedből kikerült az a gerenda, akkor már kiveheted. Innen érthetjük meg, hogy amikor Jézus szemléletmódját látjuk, ahogy Isten szeretetét elhozta ebbe a világba, és ahogy az emberek életéből, szeméből, ha így mondom, a szálkát kivette. És az a gerenda, ami pedig ott van mindannyiunk szeméből, illetve az egész emberi természetben ott van, ezt mondhatnám így is, hogy ezt keresztfává alakította. Hogy a mi látásmódunk megtisztuljon. Akkor most menjünk még bele ebbe a kérdéskörbe, hogy akkor mit is állapíthatunk még ez alapján. Hogyha az ítélkezésnél vagyunk, akkor az ítélet az lényegében az, hogy én látom a rosszat, és rámondom, hogy ez nem jó, és megítélek valakit. Jogom van hozzá, mert rossz. És ezáltal a jog, egyébként a világi jog is, vagy egyházi jog is, minden felhatalmazást megad nekünk, vagy Isten igéje is megad nekünk, úgymond, idézve mondom, felhatalmazást, hogy néven nevezzük azt, és elítéljük. Ebben azonban különbség van a Szentírás ítélete között, és a mi általános ítéletünk között, és ezt kell, hogy megértsük. Mi is ez a különbség? Tehát kivehetjük Jézus magatartásából az, hogy nem szabad szigorú ítélettel ítélkeznünk, pusztán csak aszerint, hogy valaki vétkezett. És nem csak azt látjuk, hogy ő bűnt követett el, nem csak a bűnét látjuk, hanem látjuk az embert is. Nagyon fontos dolog. Hogy nem sterilen látjuk az embert az ő bűnében, vagy nem csak azt látjuk, hogy ő vétkezett. Ezért mondja Lukács 6.36, legyetek irgalmasak, mint atyátok is irgalmas. Vagyis irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, más szóval, ugye az áldozat, az mindig a bűnért való áldozat volt, hogy valakinek bűnhődni kell a bűnért, és Jézus azt mondja, hogy én most nem büntetést akarok, hanem irgalmasságot akarok, életet akarok adni, megújulást akarok adni. Mit jelent akkor tehát az a fajta ítélet, amivel szemben megy Jézus? És ez volt az, ami megdöbbentette a korabeli írástudókat, vagy törvényértelmezőket, akik mintegy örködtek az igazság felett, és megítélték a népben azoknak bűneit. Ő nekik mondja ezt Jézus, hogy ti ne ítéljetek, pont nekik, akik fenntartanák a jót. Miért mondja ezt Jézus? Mert amit már ő elhoz, az nem ennek az ítéletnek a korszaka, nem a károsztató ítéletnek a korszaka, hanem az Isten kegyelmének a korszaka, amely tartalmazza az ítéletet is, de az ítélet mindig együtt jár az Isten szeretetével és a megoldással. Tehát ha én csak kimondom, hogy mi az, amiben megítélem, de nem adok együttérzést, megoldást és kimenekedést abból, ez az a hamis ítélet, amitől már külön kell választanunk magunkat, és nem vagyunk feljogosítva arra, hogy mi Isten igazságok birtokában pusztán csak elítéljünk valakit. Hanem mi magunk, mivel mi magunk is átmegyünk ugyanezen, és kegyelmet is kapunk, szeretetet kapunk, és megoldást kapunk, mi a teljes igazságot kell, hogy képviseljük. És ezért a mi ítéletünk, ha van is, nem károsztató ítélet, és nem ítélkezés. És itt ezt a különbséget kell, hogy megértsük. Tehát a helyes ítélet, amire Jézus bennünket bíztatni akar, mi? Hogy vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát. Ugye? És utána vedd ki a másik szeméből, vagyis, amikor te magad átmentél már azon, hogy az Isten szeretetével találkoztál, és az ő kegyelmében, és te magad megláttad, úgymond, az Isten előtt a te ítéletedet, és megkaptad erre a feloldozást, és megértetted az Isten szeretetét és kegyelmét, akkor már a helyes úton vagy, ahol megértheted azt, hogy van feloldozás a dolgoknak, ahol már Istentől tanítottá váltál, hogy tudod, hogy kell megbocsátani. Honnan tudod? Mert Isten megtanított arra saját példádból, mert ő megbocsátott neked. Tehát minden egyes bűn, amit megvallunk az Istennek, és kérjük a bocsánatát, nem arra tanít bennünket, hogy utána megítéljük a bűnt másokban vagy bárkiben, mert ő nem vallotta meg, és én látom, mert én megvallottam, hanem pont arra tanít bennünket, hogy hogyan lehet ebből kijönni. És nekünk erre kell megtanítanunk másokat is. És ezt az utat kell úgymond kiszélesíteni mindenki felé, illetve nekünk is úgy kell járnunk így a kegyelem útján, hogy mások felébredjenek, és azt mondják, hogy így lehet. Ki tudok jönni abból a keserves nyomorúságból, amiben élek? Van egy út, ahogy én fel tudom a lelkemben szabadítani ezeket a rossz gondolatokat, hogy ki tud tisztulni az én életem? Tehát közel nem az, hogy mi ítélgetünk, és ráhúzzuk a másikra, hogy mi az, ami rossz az ő életében. Tehát a gerenda, amikor megtalálom, és meg is szabadulok tőle az Isten kegyelméből, mert Isten veszi ki az én szememből a gerendát. Ez a vedd ki a te szemedből a gerendát, ez majdhogy nem lehetetlen. De azért lehetséges, mert Istennel megkaphatjuk azt a fajta kegyelmi állapotot, amikor tényleg az Isten egy helyes látásra juttat bennünket, és amikor kegyelmet találunk az Istennél, és szeretetet, és abban megmaradunk, és a helyes lelkületben, helyes viszonyulásban maradunk meg, a gerendák eltűnik. De ha kegyelmet találunk Istennél, és kiesünk ebből az ismeretből, és újból a régi emberi természetünknek engedünk, önigazultak leszünk, akkor visszakerül a gerenda. És onnantól kezdve magamnak gyűjtök haragot a haragra, hiába ismertem meg az Isten igazságát, mert nem maradtam meg az Isten kegyelmének a szövetségében és rendjében, és én ítélek. Hihetetlenül nagy csapda ez, és jó, hogyha ebből kimaradunk, és megértjük ezt egy életre. Mert akkor sokkal könnyebben tudjuk a konfliktus helyzeteinket is átalakítani, mert ott is nagyon sokszor az van, hogy egyből behelyezkedem az ítélet pozíciójába. És úgy harcolunk egymással. Két ember ítéli egymást. Nincs különbség keresztjén meg nem keresztjén között sokszor. Ugyanazok az emberi indulatok feszülnek, ugyanúgy tudjuk, hogy mi az igazság, vagy hangoztatjuk. Sőt, mi meg is pékeljük egy kicsit a bibliai igazságokkal is, és még inkább súlyt tudunk rá tenni. És talán azt mondjuk, hogy megver majd az Isten téged. Csak hogy ehhez mi semmiféle felhatalmazást nem kaptunk, hogy ezt tegyük. Tehát így tehát mások segítségére lehetünk, és jó reménységgel lehetünk mások iránt, ahogy magunk iránt is úgy voltunk. Vagy megtapasztaltuk, ha megtapasztaltuk azt. Tehát amiről itt Jézus beszél, akkor mit mond? A szeretetlen ítélkezés, amely önigazult, amely a hibájával azonosítja az embert, vagy éppen ott is hibát lát, ahol nincs, és felrója neki, ez teljesen ellentétes lelkiletében és szellemiségében a Krisztus üzenetével, és azzal a parancsal, amivel elindított bennünket. Ezzel semmivel nem tudjuk előre mozdítani az Isten országát senkiben. Hogy pusztán csak elmondjuk, hogy mi a bűne. Semmivel nem léptünk előrébb. Mert onnantól kezdve én vagyok ítélő bírája, nem kapott sem információt arról, hogy mit lehet akkor ebben a helyzetben tennie. Én magam lehet, hogy haraggal vagyok tele, vagy indulattal. És nincs bennem szeretet sem, és az Isten szeretetét sem értheti meg, hogy akkor hogyan munkálkodik is Isten. Hát pont azt látjuk sokszor, talán egy kívülvaló, hogy mi magunk is talán keresztjének oly sokszor beleesünk ebbe. És pont közöttünk van visszálkodás, vagy harag, vagy elégedetlenség, vagy indulatok, amelyekből nehezen tudunk kijönni. Miért? Mert ezt a dolgot nem tudtuk levetkőzni, vagy megérteni, és jön a szálka gerenda probléma. És újból teremti nekünk azt az élethelyzetet, amiben újból meg kellene oldanunk ezt, és azt mondjuk, de hát ezt nem lehet. Márpedig Isten igéje azt mondja, hogy ez meg van oldva. Miért alakul ki a szálka gerenda elv az életünkben? Mert nem értettük meg, vagy nem alkalmaztuk az isteni megoldást rá. Mert ha én tiszta vagyok már, és őszintén az Isten szeretete engem megtérésre indított, és megtértem, akkor a helyes látásmódban maradva mindenki iránt jó reménységem lehet, mert őket is az Isten ugyanerre indítja, illetve én magam felszabadultam az alól, a nagy teher alól, illetve kényszerítés alól, hogy én is beálljak ebbe a sorba, hogy akkor most azt mondom, az igazság bajnoka leszek. Ki az igazság bajnoka? Nem én. Ki az, aki meg fog győzni valakit az ő vétkéről, vagy ki az, aki ki tudja őt hozni? Én? Nem. És arra az emberre meg viszont Istennek van szüksége, aki ezt meglátta magáról. És mégis oda tud menni ahhoz, akinek nyomorúság van az életébe, bűn van, vagy hiba az életébe, de másképpen megy már oda. Nem úgy megy, mint az ítélője. Tehát akkor az igaz ítélettel ítéljetek, mondja Krisztus. Irgalmasok legyetek egymáshoz. Igaz ítélete. Azért van még, mert nem vette ki, hogy ilyen értelemben mi az igaz ítéletet képviselhetjük, amelyben az isteni szeretet útja benne van, és a megbocsátás és a megértés útja. És ezt azért nehéz nekünk járnunk, mert ha valaki a mi viszonyunkban a másik törvényszerűség szerint él, akkor ugye olyan, mintha nem venné figyelembe, hogy én megbocsátottam már 20-szor, de 21 egyszerre is elköveti. Nem? Hát minél egyszerűbb dolog, ha én mindig megbocsátok, vagy járok a szeretet útján, és akkor ő meg nem. Ennél egyszerűbb dolog nincs. Látszólag. De nekünk ez a feladatunk, hogy egyrészt úgy tárjuk fel egy adott helyzetet, hogy rá tudjunk világítani, közben ne engedjük, hogy a gerenda visszajöjjön a szemünkben, és úgy tudjunk közeledni ahhoz az emberhez, hogy valahogy vagy imádkozunk érte, mert lehet, hogy nem lehet más tenni, jót kívánunk, Isten kegyelmét kívánjuk, hogy visszaforduljon, vagy ha van lehetőség, akkor adjon Isten bölcsességet, hogy hogyan beszéljünk erről a helyzetről. De az nem jó, amikor belecsúszunk abba a tehetetlenségbe, és úgy gondoljuk, hogy nincs mit tenni, és inkább megmaradnak ezek a lövészárkok. És szépen elvérzik az életünk, a hitünk, és lemondunk a másikról, vagy azt mondjuk, hogy nincs értelme. Semmiféle fajta útnak. És nem tudjuk, úgy gondoljuk, hogy kevés lesz az Istennek az ereje. Egyrészt magunk számára a legfontosabb, hogy ilyen helyzetben mi azt mondom, tiszta helyen maradjunk meg. Először önmagunkkal kell kezdenünk, mikor egy ilyen helyzetbe kerülünk. Nem a másikkal, mi fordítva szoktuk. Előbb lerendezzük a másikat, És majd aztán úgy gondoljuk, hogy mint aki jól végezte dolgát, akkor mi majd foglalkozunk a mi kis dolgunkkal. Mindjárt a másikkal kezdjük. Isten azon a fordítva, amikor ilyen nehéz embereket kapunk, akkor magunkkal kell, a mi gerendánkat kell megnéznünk. Mert az lesz az, ami meg fog bennünket akadályozni abban, hogy tényleg a közös úton valami történjen. Mi az, amit mi teszünk sokszor ilyen helyzetekbe? Ugye egyik az, amiről eddig beszéltem, hogy ítélgetünk, és jó helyre pozícionáljuk magunkat, ő a rossz helyen van, és akkor így próbáljuk. Ennek ellenkezőjét mondtam, hogy szeretettel legyünk irányukban, és az Isten igazságos ítéletét próbáljuk vinni. Másik lehetőség, nem beszélünk róla, és elhallgatjuk ezeket a helyzeteket, konfliktusokat. Gondoljuk, ez az a fajta kegyelem. Hát úgy megmaradunk Isten szeretetében, jó, hát akkor ne beszéljünk róla. Jó, elhallgatom, inkább nem mondom ki. Mert magamban ott fortyogok. És nem bírom elviselni. Tehát elfojtom magamba ezt a dolgot. Vagy a másik dolog, hogy beszélünk róla, és felszakítjuk. Hirtelen most már nem folytom, nem mondom azt, hogy ne beszéljünk róla, na most akkor kimondom, és felszakítom ezt, de nem vagyok megint fölkészülve arra, hogy mi fog történni. És a másik sincs. Ez olyan, mint egy súlyos betegség, amihez én hozzányúlok, és hirtelen azt mondom, hogy fel fogom tárni, és most gyorsan kitisztítom, és nem vagyok felkészülve a komplikációra. Hogy most bennem mit fog ez okozni, ő bennem mit fog, és akkor most akkor hogyan fogjuk elvarni itt a szálakat? Mert hirtelen egy kicsit mélyesebb. És túl messzire vezetnek a gondolatok, és az érzések. És a harmadik dolog, amire Jézus akar bennünket vezetni, hogy előbb gyógyuljunk. Mind a kettőnknek időre van szüksége, és nekünk is minden ilyen folyamatban, bármennyire is kegyelemet találtunk, de amikor ilyen konfliktus helyzetbe kerülünk, nekünk is gyógyulnunk kell belőle, mert érintettek vagyunk. És azt kell megvárni, hogy az Isten kegyelmét kérve és bölcsességét kérve, ha mi vagyunk a kezdeményezők, mindig azt kell nézni, hogy én tartok-e ott, hogy tovább mehetek egy lépéssel, és elkérni Istentől, hogy akkor hogy is mondjam, ha segíteni akarok. És egyáltalán azt, hogy szabad vagyok-e már a másik bűnétől, amit velem szembe elkövetett. Vagy szabad vagyok-e úgy a másik bűnétől, hogy nem ítélem meg őt, pedig lehet, hogy nem velem szembe követte el. Én nem is vagyok érintett. Csak megítélem őt, mert tudom róla, hogy ilyen másokkal. És én mint egy számon tartom azt az embert, hogy neki ez is ezek a dolgai vannak. Nem tudok rajta segíteni. Bele vagyok gabajodva. Én magam is. Tehát a szívünk szerint engedünk Jézus tanításának, és kegyelemről kegyelemre jutunk, akkor mit ígér nekünk Krisztus? Hogyha őt követjük, és megértettük az ő üzenetét, és mi tényleg az ő tanítványai tudunk lenni, és mi kegyelmet kaptunk, és nekünk megbocsátott Isten, ezt mi megtapasztaltuk, akkor megmaradhatunk ebbe a tiszta állapotba. És ebből a tiszta állapotból mi nem fogjuk összetéveszteni a bűntől való elszakadást, az emberektől való elkülönüléssel. A végső ítélkezés az, amikor szóba se állunk egymással. Tehát annyira megítéltem magamban a másik, hogy már nem is beszélek vele. Az elkülönülésnek. Ez a fajta csapdája. Az önigazultak ugyanígy különülnek el a bűnösöktől, mondván, hogy mi igazak vagyunk, ők pedig bűnösök. És ennyi. Nem volt semmiféle kommunikáció a két közösség között. A másik dolog, Isten bírói székébe nem ültetjük magunkat, hanem Istent ültetjük vissza az életünkben is, és számolunk azzal, amit az Isten elvégezhet az ő kegyelméből az emberekkel, és ezért kívánunk jót az ellenségünknek, ezért, hogy megszabaduljunk a saját gonosz kívánságainktól például, hogy inkább azt kívánnám, hogy valami baj érje. Helyette inkább jót kívánok neki. Mert magamnak kívánom a bajt. Többszörösen. Ugyanazzal a mértékkel fognak nekem is mérni, és ez isteni törvényszerűség. ahogy te mértél a másiknak, azt fogod visszakapni, és ezért fontos. Ha kegyelemben vagyunk, ne dolgozzunk a kegyelem ellen önmagunk számára sem. A másik dolog, hogy észrevesszük azt, az igazságot, hogy amit mi számítási alapnak tekintettünk, hogy mi a jó oldalon állunk, és onnan kezdjük el mások bűnét, vagy dolgait vizsgálgatni, megítélni, és foglalkozunk velük, ezt a számítási alapot, hogy mi azt hiszük, hogy ezért minket Isten meg fog dicsérni, nem kell figyelembe vennünk meg. Önmagában ezért Istentől nem kapunk dicséretet. És nem számítja bele a mi örökkévaló helyzetünkbe, hogy mi azért, mert a jó oldalon álltunk, és ítélgettünk valakit, mi akkor már gyűjtöttünk jó kincseket az Isten előtt, és Isten büszke ránk. Nem tudom, érthető. Tehát semmivel nem mentem előrébb a megigazulás útján, hanem pont az ellenkezőjét tettem. És ebből a csapdából nagyon gyorsan ki kell jönnünk. A másik dolog, amiről eddig nem beszéltem, de azért oda tenném, hogy mindez a szemléletmód, amiről most beszéltünk, nem lehet egy olyan szemléletmód, amikor is mi válunk áldozatokká mások számára. Mert ez látszólag azt a veszélyt rejteni, hogy mi ennyire önzetlenek vagyunk, ennyire nyitottak vagyunk, és mindenkiben a jót látjuk, és megbocsátunk, és imádkozunk értük, és a helyes utat követjük, és nem válunk el tőlük, hogy akkor mi már belekerülhetünk egy olyan helyzetbe, amiről Jézus is beszél. Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket. Vagyis mitől óvazért Jézus? A józanság. Azért, ha látom egy adott ponton, hogy akivel nekem dolgom van, és azt a fajta szeretetet, vagy amit én vinni akarok, ő benne más lelkület van, azért nem kell odadobnom sem magamat, sem azt az értéket, amit én képviselni akarok. Mert hiába dobom oda, és ez ennek a fejezetnek egy kicsit, de ez is a realitás és az élet része, hogy annak ellenére, hogy így viszonyulunk, lehet, hogy megtapossák, és azt mondják, semmit nem ér. De ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy mi másképpen viselkedjünk. Arra igen, hogy kerüljük ki, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk. Ne add oda a kutyáknak, vagy a disznók elé, ne dobd oda azt a kincset, ami a tiéd. Ebben az egy helyzetben Jézus azt mondja, hogy akkor tarts távolságot. Tehát nem szabad kritikátlanul ráerőltetnünk valakire ezt a lelki dolgot, amikor mondhatom azt, hogy ő még nem is érett meg rá, és lehet, hogy az első körben megtaposná. Akkor lehet, hogy várni kell. Míg majd megérti, vagy ráérez erre. Vagy ez az Isten kegyelmének a pillanata az életébe. És a legértékesebbet, hogy mikor adjuk, ez is egy hatalmas nagy kérdés, hogy az időzítés, hogy az Isten országában idők és alkalmak vannak. És hogy a mi életünkben is volt, amikor elutasítottuk, és azt mondtuk, hogy köszönjük, most nem, vagy akár indulattal is reagálhatunk valakire, aki jobbítani akarná az életünket, és reál rohanunk, hogy hagyjál most az én dolgaimmal, mert most nincs erre se időm, se kedvem, se energiám. Ugyanígy másoknál is idők és alkalmak vannak, amelyekre oda kell figyelnünk. És van úgy, hogy ugye kutyából nem lesz talonna, szoktuk mondani, de mégis a hit szempontjából mégis az történik, hogy megváltozik az emberek lénye és természete. Mert ha nem lenne, akkor ha nem változhatna meg, akkor nem lenne értelme beszélni erről, hogy megváltozhat. Viszont erről beszéltünk, hogy egyrészt mennyire nehéz nekünk magunknak megváltoznunk, de Istennek könnyű, mert tapasztaljuk ezt a szeretetet és megoldást, és utána pedig vihetjük ezt másoknak is kellő bölcsességgel és mértéktartással. Isten adjon ehhez nekünk erőt. Amen. Istenünk, azt hittük, amikor megértettük saját bűneink bocsánatát, akkor már megszabadultunk. És amikor a kegyelmet elvettük te tőled, és az igazságot, akkor már mi a jó oldalon állunk. Add meg nekünk, hogy abból a csapdából jöjjünk ki, amikor mi ültünk be az ítélkezés székébe. Tudván a te akaratodról, te lelked vezetéséről, látva az igazságot, nagyon hamar fölvesszük ezt a lelki pozíciót, és úgy gondoljuk, hogy miénk az. És elfeledkezünk arról, hogy tőled kaptuk ezt ajándékba, és mi is úgy kaptuk, mint bűnösök, és az az igazság, ami a miénk, az a te igazságod. Mert te nem tulajdonítod nekünk vétkeinket Krisztus kegyelméért és szeretetéért, Krisztus megváltása alatt, és nincsen semmink, amit ne tőled kaptunk volna. És ebben az értelemben tekinthetünk mindenkire, aki vétkezett velünk szemben, vagy másokkal szemben, vagy minden olyan emberre, akit megítéltünk magunkban, akit rossznak találtunk, vagy úgy látjuk, hogy rossz úton jár. Attól, hogy most, amikor a kegyelem asztalához jövünk, tudjuk őket elengedni, és tudjunk leszállni az ítélő székből. Hogy a te kegyelmed ismét felragyogjon tisztán előttünk, és meglássuk valódi helyzetünket, hogy a gerenda valóban kikerüljön a mi szemünkből, és alkalmasak legyünk arra, hogy másoknak is segítsünk, hogy tapasztaljuk a tiszta szeretetet és együttérzést mások iránt, ahhoz meg kell szabadulnunk ettől a helytelen lelki magatartásunktól, amellyel még a kegyelemben is bűn-bűnre erősítünk magunkban és másokban, amely által újabb csapdába hozzuk magunkat és másokat. Köszönjük, hogy Krisztusban megkapjuk a felhatalmazást arra, hogy minden bilincset leverjünk, amely így rakatott föl, mind ránk, mind pedig másokra. És hogy szabadon engedjük a foglyokat. Ez a mi küldetésünk, és az a lehetőségünk, hogy mi is most kijöjjünk saját börtönünkből, ahová talán mi magunk léptünk be, és tudjuk elengedni mások tartozását, hogy te is elengedd a mi tartozásunkat. Így kérjük, hogy szenteld meg a mai Isten tiszteletet, hogy a veled való egység és kegyelmi állapot vegyen most erőt mi rajtunk, és az a szabadság, ami nekünk is szól, az valóban mi meg tudjuk érteni és örvendezzünk ebben. Légy a gyászolóinkkal, vigasztald meg őket, és kérünk egy testvérünkért, aki műtét után van, az ő felépüléséért, gyógyítsd őt, illetve gyógyítsd betegeinket. Most pedig hallgass meg imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Úrvacsorára készülve énekeljük a 398. dicséretünk első három versét, az énekversek alatt azok elhagyhatják.